Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Simon Rita vagyok. Ez pedig a Kiszó Podcast. Külföldi és otthoni munkavégzés család mellett. Arról, hogy ez hogyan függ össze és mennyi fejfájást okoz, Csűrös Varga Vanda, családterapeuta jelölt, coach oszt meg velünk néhány gondolatot. Valakit most a háború, másokat már korábban a megélhetés kényszerített arra, hogy távol legyen a családjától. Akadnak, akik csak havonta pár napra, negyed évente, de lehet csak fél évente csöppennek bele újra a család megszokott életébe. Hogyan lehet működtetni egy házasságot távkapcsolatban, és milyen terheket ró ez a családra?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mivel minden kapcsolat kicsit más és más dinamikával működik, de mégis nagy általánosságban szerintem a távkapcsolat, főleg, hogyha mondjuk családos, akkor gyerekeket is számolunk, mert az ugye egészen más, amikor csak ketten vannak, vagy a gyerekek is vannak, akkor szerintem az egyik nagy nehézség az a terheknek a, de nem is egyenlőtlen elosztása, de annak az érzete, mintha nem egyenlően lennének elosztva a terhek, azáltal, hogy az egyik fél nagyon a pénzkeresés részét fogja meg a családi teendőknek, a másik fél pedig általában a gyerekek körüli teendőket, az otthon melegének a biztonságát, és sokszor az édesapa pótlását is viszi, nem csak úgy, hogy mondjuk ő cseréli a villanykörtét, hanem sokszor ez az érzelmi plusz energiákat is az édesanyának kell beletni az édesapa helyett, mivel ő nincs itthon, és hogy ez azért adhat egy olyan érzetet a párkapcsolatban, mint hogyha eltávolodnánk egymástól, és egyedül küzdenénk abban, amiben vagyunk, és akkor ez hoz egy magányosság érzetet is, meg azt, hogy nem segítesz, egyedül vagyok, nem vagy itt. És ha tovább lépek még egyel, akkor ez ugye hozza magával azt is, hogy nem látod, hogy mit küzdök, hiszen ilyenkor mindenki csak a maga 24 óráját igyekszik túlélni a napban, és kevésbé látunk bele a másiknak az életébe, is elindulhat egy ilyen folyamat, hogy bezzeg neked könnyebb, mert neked nem tudom, nincs ott 2-3 gyerek mellett, te tudsz tisztán a munkára figyelni. A másik fél meg azt mondja, hogy te könnyen vagy, hiszen rajtad nincs az a nyomás, hogy egy egész család anyagi keresetét elő kell állítanod, tehát hogy rajtad nincs nyomás, te otthon vidáman játszol a gyerekeinkkel, ami nekem nem adatik meg, és hogy hoz egy ilyen elcsúszást abban, ahogyan szemlélik a saját helyzetüket, a saját feladatukat, a saját szerepüket, és hogy kevésbé látnak bele a másik szemszögébe azáltal, hogy távol vannak egymástól.
Hogyan lehet felmelegíteni az elhidegült házastársi kapcsolatot?
Fontos az, hogy időben felismerni, és nem az utolsó pillanatot megvárni, amit az egyik fél azt érzi, hogy na, akkor ő ebből feláll, mert ezt nem viseli tovább, hanem még mindenképp ez a pont előtt valahol elkapni azt, hogy nagyon rossz irányba megyünk. És ebben segíthet az, hogyha jelzünk a párunknak, hogy ez nekem kezd sok lenni, és hogy próbálunk nem bántóak lenni, ami nagyon nehéz, hiszen ez egy érzelmileg nagyon érintett téma a másik félnek is, meg annak is, aki mondjuk távolról dolgozik, meg annak is, aki otthon marad, tehát mindenkit nagyon érint az érzelmileg. Valami olyan rendszert találjunk ki, valahogy úgy módosítsuk az életünket, hogy találjuk meg valahol jobban a kapcsolódást egymás felé, mert hogy ami most van, az nekem kezd nehézé válni. És hogyha ezt valahogy tudjuk jelezni a másik felé, és megtanuljuk ezt valahogy jól is fogadni, mert közben azért ez egy félelmetes mondat, ezt a társunk azt mondja, hogy az, amiben most mi ketten együtt vagyunk, az nekem már nem olyan, mint amire jó pár évvel ezelőtt esküt tettünk, és én ebben nem érzem jól magam. Ez sokszor nagyon félelmetes meghallani, mert akkor valahol akkor szembe kell azzal nézni, hogy valami nem tökéletes, hogy szembenézni azzal, hogy mi a legjobbat szeretnénk, hogy mi vállaltuk a távolságot a családunktól, de mégsem elég az, amit adni tudunk, és ez nagyon nehéz. De ha ezt valahol meg tudjuk hallani a másikból, vagy finom jelekből érezni, és akkor elkezdünk akárcsak stratégiát váltani abban, ahogyan kapcsolódunk, és ahogy találkozunk, vagy elkezdünk gesztusokat mutatni a másik felé, akkor már egy csomót lehet finomítani, hiszen akár jobban figyelünk arra, hogy nem csak akkor beszélünk. Amikor éppen összejön, van egy film, veled vagy nélküled. És abban van egy ilyen fantasztikus jelenet, ahol próbálnak kapcsolódni egymáshoz, És hogy valahogy a férfi mindig rossz időpontban hívja a nőt, amikor kifut a mosás, vagy amikor ordít a gyerek, vagy amikor egyszerűen nincs alkalmas. Úgy tűnik a férfi szemszögében, hogy nincs alkalmas pillanat, hogy kapcsolódjon a feleségéhez. Viszont ha ezt tudatosan keressük, hogy úgy beszéljünk, hogy nem akkor, amikor éppen összejön, és véletlenül sikerül, és egy héten kétszer tényleg sikerül véletlenek, hogy énak meg elcsúszik, hanem akkor tudatosan készülni arra, hogy igen, akkor mi most fogunk tudni beszélgetni, mert most van idő. És akkor az már lehet, hogy ezt sokan keretnek, vagy nagyon ilyen bekorlátozottnak, vagy erőltetettnek érzik, hogy akkor megbeszéljük, hogy minden hétben háromkor, ha esik, ha hú, tervezik az életünket, hogy találkozunk és beszélgetünk. Viszont ez meg mégis segíthet abban, hogy amikor megbeszélünk és találkozunk, akkor még minőségi tudjon lenni, és ne legyen az az érzés a másikban, hogy már megint nem figyel rá, már megint fontosabb a gyerek, vagy a mosás, mert mi azon olyan fontos, hiszen jelen most tud beszélni, szóval, hogy akkor talán könnyebb megérezni azt, hogy fontos vagyok a másiknak. És ez ilyen helyzetekben, ahol messze vagyunk, szerintem kiemelten fontos, hogy sokszor éreztessük a másikkal, hogy fontos.
Sokakat például a háború is összehozott. Olyan családok élnek most napi szinten újra együtt, akik már évek óta ritkábban találkoztak a külföldi munkavégzésből adódóan. Ilyenkor felmerül a kérdés, mi van, ha már nem megy együtt? Ha nem olyan, mint volt, ha nem tudunk egymásra hangolódni szemtől szemben. Vanda szerint az efféle szoftver frissítés munkával jár, de adjunk magunknak időt az összeszokásra, és ha nem megy, ne rúgjuk fel az egészet pár hét után. Kommunikáljunk, merjük megfogalmazni a bennünk avargó érzéseket, mert lehet a másik is épp ugyanezt érzi.
Hogy azért nagyon nehéz az egy kapcsolatban, hogy beállunk egy ritmusra, hogy én viszem egyedül ezt a részét a családnak, te viszed egyedül azt a részét, és hogy ebből újra egy ilyen megosztott rendszert kialakítani, tehát egy egész szoftverfrissítést végigtolni a családon, ez meló és munka, és járhat feszültségekkel, viszont az előnye meg valahol az lesz, hogy már nem érezzük magunkat benne egyedül. Szóval szerintem érdemes, és nem érdemes bedőlni annak, hogy az első három nap után azt látjuk, hogy ez feszült, és hogy nem megy, és hogy nehézkes, valahogy ebből nem kell rögtön elhinni azt, hogy ez nekünk nem megy, hogy mi szétestünk, hanem lehet, hogy érdemes ennek több időt adni, jó pár hónap volt, hogy ezt akkor átgyűrjük. És ami még számít, szerintem sokat az, hogyha ezekről nyíltan tudunk beszélni. Tehát, hogy nem kell eltitkolni a másik elől, hogy mi észrevettük, hogy ez kínszenvedés, amiben most vagyunk, mert azért a másik is pontosan érzi, hiszen ha nekünk kínszenvedés valahol, valószínűleg neki is az. És hogyha erről tudunk beszélni, hogy hát ez is viszont nehéz. Szóval, hogy én nem így képzeltem, és ezt is ki lehet mondani, nem így képzeltem, nem így gondoltam, és ki lehet mondani azt is, hogy igen, azt vártuk, hogy ez most már valami nagyon jó lesz, és hogy mégsem teljesen az. Ki lehet mondani, hogy nem könnyű, ki lehet mondani, hogy csalódottak vagyunk, mindez persze úgy, hogy a másikat nem bántva, és mondjuk ezért nem számunk érve, de hogy a belső érzéseknek meg mégiscsak teret adva, és azért, ha ezt mind a ketten ki tudjuk tenni, hogy igen, mind a ketten csalódottak vagyunk, és hogy nem így képzeltük el, de szeretnénk tenni érte, akkor nagyon sokat segít, vagy éppen elfogadni azt, hogy ez most egy nehéz helyzet. De sokszor már ez egyébként egy közös platformba állít párokat, hogy elfogadják azt, hogy ez most mind a kettőjüknek nehéz. És hogy ez már ad egy ilyen megnyugvás, hogy akkor nem én vagyok a fura, nem én vagyok a béna, nem én érzem, vagy értelmezem rosszul a helyzeteket, hanem ez most mind a kettőjüknek nehéz.
Szó volt az elején az elmagányosodásról. Ez nem csak a távkapcsolat során alakulhat ki. Az elmagányosodás, elszigetelődés érzése akkor is felerősödhet az egyik félben, ha például huzamosabb ideig otthonról, úgynevezett home office-ból dolgozik. Vandának a két gyerek és a lelkészi hivatás hozta magával a home office-t. Milliónyi szakirodalom jelent meg arról, hogyan, milyen formában lehet otthonról dolgozni, és ez a cégeknek mennyire kifizetődő, viszont arról, hogy a jelenség milyen hatással van a családok életére, nem igazán jelentek meg publikációk. Éppen ezért kezdett el foglalkozni a témával, mert mint mondja, ha a magánéletünkkel nincs minden rendben, akkor ez kihat a munkára is, és fordítva. Home office. Átok vagy áldás? Hogyan tud megbirkózni vele a család?
Tehát ez áldás is, mert egy csomó időt lehet megspórolni vele, De ugyanakkor talán ez a nehézsége is, hogy beszűkül egy kicsit az a szociális életér, amiben mozgunk és gondolkodunk, és tényleg idézhet egy olyan helyzetet, hogy nagyon csak a magunk világában leszünk, ami egyébként néhány életszakaszban kifejezetten áldás, hogy csak magunk vagyunk, és nem kell foglalkozni a világgal és a külső zajokkal, és be tudunk zárkózni. Viszont ha ez túl sokáig tart, akkor meg átmegy egy ilyen nehezített körülményé, tehát akkor már inkább a nehezebb része van ennek. Szóval szerintem ez egy nagyon kényes mérleg, hogy nehéz egyensúlyba tartani.
Szerepkonfliktus. Ki vagyok én otthon dolgozva? Édesanya? Édesapa? Házastárs? Munkaerő? Mikor melyik szerepet válasszam, és hogyan váltogassam? Mivel otthon sokszor kell dönteni, hogy épp melyik szerepben vagyunk, ez rengeteg feszültséget okoz. Ez pedig rányomja a bélyegét a család életére is, ha hagyjuk eluralkodni. Felmerül a kérdés, hogyan érzi magát a home office-ban dolgozó személy, és neki mivel kell megküzdenie?
Én azért azt látom, hogy időnként, amit nem tudunk megkerülni, az a szégyen, hogy most nem csak otthon vagyok munkaerő, hanem sokszor a munkahelyem is belelát abban, hogy én otthon milyen vagyok, mint szülő, és ez rettentően elbizonytalanító érzés, és sokszor tényleg indokolatlanul, de a szégyen is megjelenik, hogy én milyen szülő vagyok, vajon mit gondolnak rólam, mit gondoljak akkor mondjuk a páromról, aki mondjuk nem tudta kint tartani a gyereket, vagy nem tudja őket csöndben tartani, amíg nekem fontos dolgom lenne, akkor most engem hogyan ítélnek meg a munkahelyemen azért, mert milyen családom van. És hát valahol az elmagányosodásból is egy kicsit, hiszen nehéz otthonról önigazi társas visszajelzéseket kapni azokról a folyamatokról, amik a munkahelyünkön zajlanak, míg az irodában történik valami, és összenézünk a mellettünk lévő asztalnál dolgozóval, és látjuk az arcán, hogy ő is azt gondolja, hogy az X most éppen ballába kelt fel, és nem kell komolyan venni, amit mondott, vagy nem kell magamra venni. Ugyanez otthon, ha egy e-mail formájában érkezik, akkor nincs hol lemérni azt, hogy most ezt mennyire kell komolyan venni, ez most nekem szól, vagy mindenkinek szól. Tehát, hogy ebben is van egy csomó elbizonytalanodási lehetőség. De nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy mi is az, amit valójában elvégeztünk egy nap, hogy tudjunk elégedettek lenni. Ahhoz egyszerűen látni kell azt, hogy mi az a munkamennyiség, amit elvégeztünk, mert valóban elindulhat szerintem egy ilyen gondolat, hogy én ezt így neveztem, hogy a benti lét idealizálása, hogyha bentről dolgoznánk a munkahelyünkről, a cégtől, akkor azt képzeljük, hogy akkor sokkal hatékonyabbak tudnánk lenni, mert akkor a 8 óra alatt valószínűleg senki nem szólna hozzánk, és akkor azt végig tudnánk dolgozni, pedig nyilván nem így van, tehát azért bent is megiszunk egy kávét, kimegyünk egy cigire, hozzánk szól valaki a szomszédasztaltól, összemosolyogunk valakivel, feszülté válunk attól, hogy most használjuk a légkondit, vagy nem, és ezt megpróbáljuk a szobában, hogy kell normálisan elrendezni. Szóval, hogy egy csomó olyan van, ami ott is elviszi az időt, de ott ezt valahogy természetesen vesszük, míg otthon mindezek feszültséget gerjesztenek bennünk, hogyha ha valaki zavar bennünket ebben. Egyik ismerősöm mondta, hogy rosszul érzem magam, hogyha a családommal vagyok, mert akkor nem dolgozom, és rosszul érzem magam, ha dolgozok, mert akkor meg nem a családommal vagyok. És azt szerintem olyan szépen leírja tényleg azt, ami ilyenkor az ember fejében lejátszódik otthonról dolgozva, hogy mintha semmi nem lenne elég, mintha mindig tudnánk valamiért rosszul érezni magunkat. És nagyon nehéz tényleg megtalálni az egyensúlyt a között, hogy mikor döntök úgy, hogy most igen, fel kell állni az asztaltól, és akkor egy kis időt adni kell a családnak, akkor is, ha most még tart a munkaidő, és akkor azt mondok, hogy később valahol pótolom, és a között, hogy mikor kell azt mondani, hogy igen, ez most a munka ideje. Szóval, hogy van itt egy nagy szabadság, hogy szabadon dönthetünk. A munkaidőnkkel viszont ez azért egy nagy feszültségforrás, hogy is jár minden egyes ilyen döntés. És szerintem az a nagyon fontos, hogy amikor ilyen feszültségek vannak bennünk, amiatt, mert döntenünk kell, hogy most éppen a családunkra figyelünk, önmagunkra, vagy a munkánkra, ne a gyerekek felé vigyük ki, mert hogy oda a legegyszerűbb azt mondani, hogy nem értem, tehát dolgozom, becsukni az ajtót, és akkor valahogy én nagyon erősen éreztetni velük a határvonalat, hogy ez most az én munkaidőm, és hogy amíg bennünk vannak feszültségek, azok ne feléjük robbanjanak türelmetlenséggel, vagy irreálisan magas elvárásokkal, hanem tényleg az ő életkorukhoz mérten próbáljunk velük erről akár beszélni, akár közösen szabályokat alkotni arra, hogy hogyan is van a mi home office-os munkarendünk, hiszen hogyha csak becsukjuk az ajtót, és azt mondjuk, hogy hát nem érted, nekem most dolgoznom kell, akkor az a bennünk lévő feszültség, hogy most nekünk választanunk kell, az nem megoldódik, nem feloldódik, hanem egyszerűen áttesszük a gyerekbe, és akkor az ajtóra egyébként fogok állni azzal a feszültséggel, amihez egyébként neki semmi közel, hiszen nem ődünk úgy, hogy az napoknak kell lennie. Nem ődöntött úgy, hogy a szülőnek ebbe a helyzetbe kell lennie, tehát hogy ez egy nem fair felállás a gyerekkel szemben, hogyha ezt a nagy feszültségcsomagot ő kapja meg, és arról nem is beszélünk, hogy nyilván nem is tudja ezt elhordozni, vagy eltenni magában, hanem akkor csak az az érzés lesz meg benne, hogy ő valamit elrontott, hogy nem rontott el semmi, hanem ez egy teljesen természetes feszültség a szülőben.
Akadnak, akik minden idejüket igyekeznek kihasználni, és úgy gondolják, home office alatt a lehető legmultifunkcionálisabbnak kell lenniük. Elindítanak egy mosást, főznek, takarítanak közben, tehát más teendőket is elvégeznek munkaidőben, amire mondjuk az irodából dolgozva nem lenne lehetőségük. A multifunkcionalitás veszélye, hogyha csak belekezdünk, belekapunk néhány teendőbe, ám azokat nem fejezzük be, akkor a nap végén hiányérzetünk keletkezik, és elégedetlenek leszünk. Ezzel szemben Vanda szerint, ha kevesebb feladatot vállalunk, viszont azokat be is kerekítjük, akkor könnyebben állunk fel a munkaasztal mellől, és koncentrálunk a családunkra, mert nem azon fogunk kattogni, hogy mennyi mindent hagytunk félbe, hanem úgy könyveljük el a napot, hogy van mit felmutatni.
Most ez egy nagyon divatos kifejezés, és divatos nagyon így tenni, ilyen multifunkciósnak lenni, úgyhogy én nem akarok erről senkit beszélni. Viszont épp a múltkor futottam vele, hogy igazából kevésszer van az, hogy valaki tényleg párhuzamosan futtatja ezeket a tevékenységeket, inkább csak gyors tevékenységváltások ezek. Én most egy kicsit erre figyelek, most arra figyelek, most amarra figyelek. És én azt látom, hogy ez sokszor inkább hozza azokat az érzeteket, amiket így fogalmaznak meg beszélgető társaim, hogy tűzoltást végzek, úgy érzem, hogy szétszakadok, hogy hiába kapkodok sok felé, mégis mintha semmire nem jutnék. Tehát, hogy valami ilyesmi érzeteket fogalmaznak meg sokszor, és hogy szerintem ez sokszor vezethet ide. Úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni ezt a multifunkcionalitást, és ebben megpróbálni, mert biztos van, akinek bejön. Csak szerintem az is fontos, hogy lássuk be, amikor meg nem jön be. Amikor egy ilyen szétszivált napokat, vagy heteket okozó valamivé válik, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkozni azon, hogy egyszerre kevesebb dologra figyelni, viszont ezt végig csinálni. Olyan szempontból is előnyös, hogyha nem csak elkezdünk tevékenységeket, hanem ezt be is tudjuk fejezni, mert akkor este, amikor tényleg fel kell állni a munkahelyünkre, és végig gondoljuk azt, hogy mi az, amit megtettünk, akkor a sok elkezdett feladat nem fogja azt az érzetet hozni, hogy én eleget dolgoztam ma, hanem inkább hiányérzetet hagy maga után, és itt sokkal nehezebb felállni, és utána teljesen a családunkra fókuszálni. Mikor vannak befejezett tevékenységek, lehet, hogy ez mondjuk számban kevesebb, de azokat tényleg elvégeztük, az mégis csak ad egy elégedettségérzést, és utána a családunkkal nem azon fogunk kattogni, mikor velük vagyunk, hogy ú, ez be kellett volna fejeznem, ú, ezzel hogy fogok elszámolni, hanem tényleg tudunk minőségi időt tölteni a családunkkal, ami pedig nagyon fontos, hogy meg tudjuk nekik ezt adni. Ha otthonra dolgozunk, ha nem.